Imádkozzunk. Igen, mennyi atyánk, szeretnénk újból visszaemlékezni a te áldozatodra, amely több mint 2000 évvel ezelőtt egy ilyen napon történt, amikor is vállaltad értünk a kereszthalált, vállaltál minden átkot, minden szent és minden bűnt magadra vállalva, és fölvitted a keresztre. Valóban azért gyűltünk össze, hogy ezért megköszönjük neked, hogy hálát adjunk, hogy hódoljunk és dicsőítsünk ma délután is téged mindezért, amit tettél, amit vállaltál értünk. Kérünk, fogadd szívesen a mi hódolatunkat, a mi szolgálatainkat, a mi dicséretünket. Hadd szálljon az kedvesen eléd, a mennyei oltár elé. Amen.
Amen.
Testvéreim, ma délután ezen az ünnepi alkalommal a nagypénteki eseményeket a János Evangélium a 19. részéből fogjuk olvasni, egy részletet Jézus szenvedéséről és haláláról. János Evangélium a 19. rész a 16. vers második felétől egészen a 37. versig. Átvették tehát Jézust. Ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátétette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak, ne azt írd a zsidók királya, hanem ahogyan ő mondotta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak, ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus kereszténél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához, asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva, otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény, egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat és vegyék le őket. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás, csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól, néznek majd arra, akit átszúrtak.
Ezen a héten, estéről estére, ami Úr Jézusunkat szemlélhettük különböző jelzőkkel ellátva, és ennek fényében imádkozhattunk, az Úr jelenlétében lehettünk, és láthattuk a mi húsvéti bárányunkat, ugye, mint kiválasztott, láthatjuk, mint alázatos, láthattuk a szeplő nélküli, büntelen, önfeláldozó, és elérkeztünk a ma estéhez, megáldoztatott a mi húsvéti bárányunk. A mennyei atyától az Úr Jézusnak egy küldetése volt, ő céllal jött erre a földre. Egy kiszabott útja volt, és ő tudta, hogy ezen neki végig kell menni. És addig, ameddig ezen az úton haladt, addig valóban említhetnénk más jelzőket is, amiket már említettem, illetve tanulmányoztunk a héten, hogy engedelmes volt, hogy alázatos volt, ugye. És mindezeket ugye pontról pontra mondanám azt, hogy betartotta, végigvitte, végigment ezen az úton, és a legvégén tudta, hogy az ő küldetésének a kicsúcsosodása, a központja az, hogy megáldoztasson. Hogy az ő életét adja. Hogy a keserű poharat kiígya. És azon gondolkodtam, hogy mi lett volna, ha azt mondja az ő atyának, hogy Uram, tudom, hogy én vagyok a kiválasztott. Tudom, hogy én szeplő nélkül tökéletes. Én alázatos voltam, atyám. Én engedelmeskedtem neked mindenben, ezen az úton, amelyen haladtam, a te segítségeddel. De ezt az egyet nem tudom vállalni. Kérlek, hogy a halált, azt nem. Abban nem tudok engedelmeskedni. Ha megtagadta volna, akkor nem lenne nagy péntekünk. Nem lenne nagy péntekem. Mit ér az, hogyha úgy viselkedem, mint aki talán kiválasztott, ha megpróbálok a magam erejéből alázatoskodni, ha megpróbálok hibátlanul, amennyire tőlem telik élni, és hogyha a legvégén azt mondom, hogy Uram, én azt megtagadom, hogy az én óemberi természetemet a keresztre feszítsék. Hogy a keresztre kerüljön nap mint nap azok a bűnök, amelyek terhelnek. Én ezt nem tudom vállalni. Akkor mit sem ér számomra a nagy péntek? Akkor nincs nagy péntekem. Jóisten, az Úr Jézus mindent vállalt, mert az Atya akaratát ő teljesíteni akarta. És ő ezt is vállalta. És ezáltal lehet nekem is nagy péntekem, ha engedem, hogy az Úr elvégezze a munkát is bennem. Hogy keresztre feszítse nap mint nap az én óemberi bűnös természetemet. Hogy meghaljon. Hogy egy új jöjjön létre. Mert ez az ő terve. A 30. versben azt olvassuk, miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett. Ő tudta, hogy a cél ez volt. Hogy elvégezze teljesen, nem csak félig, hanem teljesen az ő munkáját. Ő nem csak fél munkát akar az én életemben is. Ő azt akarja mondani, hogy gyermekem, fiam, én elvégeztem rajtad az én munkámat. Én engedd, hogy elvégezzem az én munkámat. Aztán nem szeretném túlboncolni a héten történt eseményeket, már a délelőtt is pár mondatban említve volt, ugye hétfő délután, ami történt Párizsban. És kett hajnalban, ahogy utaztam az autóval, bekapcsoltam a rádiót, persze, hogy mindenhol ez folyt a médiában, és kapcsoltak egy szemét, aki jelen volt, aki ott volt a helyszínen, hogy mi is történt, hogyan is élte ő ezt át, és elmondta, hogy tömegek, százai kivonultak ugye a Szajna partjára, és nézték, hogy lángukba borul az épület, és sírtak, zokogtak. Úgy elgondolkodtam magamban, hogy valóban lehetnek, vagy érhetnek különböző veszteségek ebben az életben, de hányan tudunk és tudnak vajon sírni amiatt, hogy a mi Úrunk föláldozta magát? Hányan tudnak elkeseredni amiatt, hogy az én bűnömért áldozta fel magát? Hogy emberi veszteségek érnek, ezt most nem kommentálom, mert biztos, hogy fontos volt valakik számára, de mennyire tudom, mennyire tud megindulni az én szívem a drága Jézus láttán a kereszten? Mennyire tudok szívfájdalommal tekinteni erre az áldozatra? Mennyire tud megindulni az én szívem, az én lelkem, hogy Uram, én is bűnös vagyok, és e felett keseregjek, a felett, hogy én elveszem, hogy bizonyos dolgaink elvesznek, de én veszem el. Ha nem engedem, hogy az óemberem a keresztre szegeződjön, akkor nem is fogok tudni sírni emiatt. Nem is fogok tudni, hogy igazán bankódni emiatt. Én kívánom, hogy engedjük ezen a nagy pénteken, legyen ez üzenet számomra, számunkra. Engedjem azt, hogy ahogy Jézus elvégezte az ő munkáját, úgy engedjem, hogy az én életemben is végezze el teljesen. Hogy minden, ami szenny, ami bűn, hadd szegezze az átok fára, azért, hogy a régi elmúljon, és új jöhessen létre életemben, életünkben. Ezt kívánom szívemből. Amen. Az énekar szolgálatát hallgatjuk meg, és utána Perényi Magdolna szolgálatát és Gergely Noéminek.
Verset, de nagyon sokat mondó az én számomra, és szeretném, hogy a testvérek számára is. Aki helyett a Krisztus vérezett, emlékezem, kemény bilincsbe verten, bénultan ültem a rideg kövön, sötétség, bűn és vád töltötte lelkem, ijesztő csend, kietlen börtönöm. Halál, oly mindegy, csak nagy néha érzek valamit bennem. Életvágy talán, s akkor szerettem volna összetörni bűnt és bilincset börtönöm falán. Neki az ajtó rozsdamart vasának, Sámson karokkal, ki a fényre ki, ahol szabad mezők újongva várnak, ahol az élet szent magvát veti. Noha és máskor rémeg megremegtem, a szívem kemény, hideg marok, egy sirontúli hang, titkos hívása, jöjj, jöjj Barabás, nem, nem akarok. Barabás, ha már nem a rém hívása, ezer torokból tör ki. Ó, elég! Ez a halál jön értem, sírom ássa, és nem kiálthatok felé, nem ég. Már súlyos léptek fegyver csörrenése, Csikordul a zár, szoborrá merett. Minden tagom egy édes hang, Barabás, szabad lettél, le a bilincsekkel. Először, mint egy álom, de lehultak végre tántorgó lábaim elé. Kitárt kapu áll, ott kint vár az élet. Rám vár, előre hadd köszöntsem őt. Merre, hová, nagy céltalan örömmel rohantam, míg nem bősz tömegbe vitt. Zúgó tömegben torpant meg a lábam, Pilátust láttam, népem véneit. Ott állt egy ember, nagy szúró tövissel, megkoronázott, véres tört alak, vállán vörös palást, kezében nátszál, hogy le nem roskad annyi kín alatt. Gyönge, törékeny, vad lelkemmel érzem, szelid egészen más, mint én valék. Arcán csend, nyugalom, megtört szemében valami földön túli fény ragyog. Ki az az ember, megkövülten állok? Én rám tekint. Ki ő? Mit védhetett? Valaki szól. A názáreti Jézus. Őt feszíték meg Barabás helyett. Oly hosszú út vezet a Golgotára, s én végigjártam. Két lázas szemem oda tapadt vonagló alakjára, s ott égett minden gyilkoló szegen. Én nem tudtam többé levenni róla a szemek fénye, ez a szent alak, a hulló vér múlott a perc az óra, felejthetetlen percek és szavak. A szívemen gigászi nagyra nőttek, láttam kemény, hideg gránit hegyet, helyettem, hogy én éljek, hogy én szabad legyek. Mikor már utolsót vonaglott a teste, mikor már minden elvégeztetett, mentem alá a gyász hegyéről én is, s ölbe vettem egy síró kisgyermeket. Megsimogattam lázadó kezemmel, mely ezelőtt csak gyilkolt és rabolt. Akkor tudtam meg, hogy Barabás meghalt. Az ő testét fedé a sziklabolt. Már csak szeretni, simogatni vágytam. Haladni csendesen, mint ő haladt, aki helyettem roskadt le a porba, Golgota útján a kereszt alatt. Helyettem, ez a szó zengi át az életem. Napfény gyanánt ez tündököl felém, s ez nyitja meg a mennyet is nekem. Kiáll, kizörget, kérdik majd, Barabás, aki helyett a Krisztus vérezett. Kitárják akkor újongó örömmel a gyöngykaput fehér angyalkezek. Amen.
Egy egyszerű énekkel szeretnék szolgálni, ami nagypéntekre készülve nagyon sokat forgott bennem. És lehet, hogy a dalama nagyon egyszerű, de a szövege nekem nagyon sokat mondott, és lehet, hogy többen ismerik is. Fogadják szeretettel.
szolgálatát, majd az énekar szolgálata után kérjük kis Mátét, és utána, ha lenne egy önkéntes testvér-testvérünk, meghallgatjuk szeretettel.
Rodte mi sa nagypénteki események és a főleg a nagypénteknek a története nagyon sokat kell mondjon nekünk keresztény emberek számára, akkor is, hogyha nem mindig éljük át, vagy érezzük a valóságát. Az elmúlt hetekben az egyetemista ifin Kolozsváron a mennyországgal foglalkoztunk, és egyik alkalommal, amikor Borzási Pál testvér szolgált közöttünk, elmondta, hogy mi történik a mennyországban, hogy mi van ott, ki nincs ott, és elmondta azt, ami annyira hozzám szólt és bátorításként szólt, hogy a Jézus földi élete során a sátán levettetett a mennyországból. Addig ott volt, mint vádoló, ott volt, mint aki vádolhatott, és folyamatosan mondhatta azokat a vétkeket, amelyeket elkövettem a földön. Viszont Jézus élete során levettetett onnan, és már nincsen ott. És most, amikor arra emlékezünk, hogy Jézus meghalt értünk a Golgotán, és ezzel kifizette, nem csak elfedezte, hanem lemosta a bűneinket, a sátánnak nincsen mivel vádolnia. Nincsen bejárása sem a mennyben, és nincsen oka sem, alapja sem a vádlásra, azért, mert Jézus mindent elfedezett. Arról is szó volt, hogy a mennyországban vannak könyvek, és szó volt az életnek a könyvéről, amelyben csak nevek szerepelnek, és a megváltottak nevei sorra fel vannak írva. Szó esett egy másik fajta könyvről is, amiben az angyalok jegyzik a földön történteket. És mindent, ami megtörténik itt a földön, azt leírják. Minden szavunkat, minden tettünket, minden gondolatunkat is akár. És olyan bátorításként szólt az is, hogy bármi is szóljon ellenünk ezekben a könyvekben, amelyeket az angyalok írnak a történésekről, hogyha az élet könyvében ott van a nevünk, akkor minket semmi nem választhat el az üdvösségtől, az örök élettől. És olyan nagy dolog, hogy erre emlékezhetünk ezen az ünnepen is. Péter apostol első leveléből fogok olvasni néhány verset, amikor Ézsaiást idézi az apostol, és olyan nagy dolgot ír le Jézusnak az áldozatáról. A második rész 22. versében Jézusról beszél. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok. De most megtértek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. És milyen nagy dolog, hogy ez megtörtént. Tegnap arról hallottunk, hogy Jézus önként minden kényszertől mentesen vállalta ezt az áldozatot, és ma délelőtt imaórában több imában is kicsengett, hogy szeret az Úr, és azért nincsen még végünk. Egy éneken járt az utóbbi hónapokban a fejem, az eszem, és ennek a szövege annyira egybecseng ezekkel az üzenetekkel, amelyek az elmúlt napokban és elmúlt alkalmakon elénk jöttek. Megpróbálom elénekelni ezt az éneket, fogadják szeretettel a testvérek. Itthon vagyok, úgyhogy annyira nem izgulok a hibákért se, de igen, izgulok. Viszont Istenről szeretnék énekelni, és arról a nagy tettről, amit ő Jézus Krisztus által tett az életünkben, az életemben. Ez egy Isten dicsőítő ének, úgyhogy ha megbarátkoznak vele a testvérek, akár másodjára, harmadjára a refrénbe is kapcsolódjanak be bátran. Amen. Szent haragod
átka fiat sújtotta. Ő a halál kelyhem önként itt a kint. Drága vér, most a lebbűneim, Jézus hála, atyád haragját értem vetted át. Jézus hála, egykor ellenség, most asztalod vendége, Jézus hála. Szeplőtelen áldozat van közel, mint ellenség. Irgalmat, gazdagságot önnöd áll, de kegyelmes vagy, azért nincs még vég. Drága vér, most a lett bűneim, Jézus hála, atyád haragját értem vetted át. Jézus hála, egykor ellenség, most asztalod vendége, Jézus hála. Lelkem megmentője, vágyom, hogy ért eljek. Lelkem megmentője, vágyom, hogy érted ilyen. Drága vér, most a lett bűneim, Jézus hála, atyád haragját értem vetted át. Jézus hála, én egykor ellenség, most asztalod vendége, Jézus hála. Most asztalod vendége, Jézus hála.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én valahogy ebben a gyülekezetben mindig egy kicsit pórul járok, mert sosem akarok ide kijönni előre, de valahogy a lélek mindig azt mondja, hogy menjél ki. Most, mikor a testvérem mondta, hogy lesz rá lehetőség, hogy szólni kéne, akkor én így magamban eldöntöttem, hogy most nem mondok semmit. Aztán mondtam, Uram, ha mégis másképp akarod, akkor adjál világos üzenetet rá, hogy jöjjek ki és mondjam el, ami bennem van, és ami az egész héten foglalkoztatott. És csodák csodájára megtörtént a válasz szó szerint, mert Noémi kijött és elénekelt egy éneket, amiben félig benne van a mondani valóm, amit úgy érzem, hogy ma ezen az ünnepen az Úr a szívünkre helyez. De mielőtt rátérnék a gondolatra, amit hoztam magammal, hagy mondjam el, hogy sok szeretettel köszöntök minden kicsit és minden nagyot, azokat is, akik még úgy érzik itt magukat, hogy közben színezhetnékük van, de azokat is, akik már tudunk Bibliát forgatni, és oda tudunk figyelni, mindenkit sok szeretettel köszöntök, és Gyöngyike is mondta, hogy bátran mondjam azt, hogy köszönt mindenkit, válogatás nélkül, mert mindenkit szeret. Neki most ott kellett maradni ezen az ünnepen Debrecenbe, mert vannak olyan gazdik, akik nem nagyon vigyáznak a kutyusokra, a kis cicákra, és emiatt neki most vigyáznia kell ott, mint orvosnak, hogyha baj van, akkor tudjon közbelépni. Hála Istennek ettől függetlenül a délelőtti ügyelet mellett ő is el tud menni a gyülekezetbe, és neki sem marad gyülekezeti alkalom nélkül a húsvétje, remélem. Az üzenet, ami bennem van, nagyon friss, és a héten, ahogy készültünk már a szerdai bibliai csoportban, mi egy kicsit előrébb hoztuk a húsvétot és a nagypénteket, mivel jövő hétig már nem fogunk találkozni, és szétszéled a csapat jó része, ki hazamegy, meglátogatja a szüleit. Ezért mi már szerdán egy kicsit nagypéntekeztünk, meg húsvétoltunk is, lelki értelemben elsősorban. És azt tettük, hogy felolvastuk a Márk evangéliumából, a 14. résztől egész a evangélium végéig felolvastuk a ott történő dolgokat és azokat az igéket, amik ott megvannak örökítve. Nyilván egy kicsit túlfutottunk a húsvéton, mert ott már az is benne van, hogy az Úr Jézus elmegy a mennybe, helyet készíti nekünk, és bennünket, mint misszió munkásokat küld ki a világra. És először így gondolkoztunk, hogy el kellene nekünk olvasni ezeket az igéket is. Hát el lehet, mert a Bibliában van. És utána meggyőzött bennünket a lélek, hogy el kellett olvasnunk, mivel úgy látjuk, hogy ma ezen a húsvéton ez az üzenete is van a sok-sok üzenet között. Ez az üzenete is van ma a Jézusnak, hogy menni kell és szólni kell, és szólni kell másnak is. Hogy visszatérve, hogy az énekben is hallottuk, hogy áll még a kereszt, hogy lehet jönni a kereszthez, hogy van megváltás, hogy van a bűneidnek bocsánata, hogy van gyógyulás a te életedben is. Hirdetnünk kell. Ahogy olvastuk, vagy olvassuk a Márk evangéliumában, hogy akkor, amikor Jézust már fölfeszítették a keresztre, és ott függött a kereszten, akkor jöttek olyan emberek, akik csúfolták őt. Akik mondták, hogy na-na, felkerültél a keresztre, ha olyan nagy Isten vagy, akkor gyere le. És ez még csak a szebbik változat volt, mert ennél csúnyábbat is mondtak neki, azt olvassuk a Bibliában. Sőt, voltak azok, akik leköpték őt. Voltak, akik oda mentek, hogy minél közelebb mehessenek, hogy szembe köphessék, és elmondhassák neki, hogy milyen Krisztus vagy te. Látod, mi emberek megfogtunk tégedet. Gondolkoztunk azon, hogy mi történt volna akkor, ha Jézus leszáll. Úgy mi néha ilyen buzgó keresztények azt mondjuk, hogy le kellett volna szálljon, és úgy a szeme tüzével úgy fel kellett volna perzseljen minden egyes ellenséget. Mert hát ő a Krisztus. Hogy meritek ezt tenni vele? De aztán le kell nyugodnunk, hogy nem. Neki ezt véghez kellett vinnie. Ahogy az énekben is hallottuk, és ahogy a többféle evangéliumi forrásból is olvassuk, neki ki kellett mondania azt, hogy elvégeztetett. És az, hogy elvégeztetett, rajta senki kívül más ilyen erővel és ilyen hatalommal nem tudta volna kimondani. Lehet, hogyha mi most így összefognánk magunkat, és így egyszerre megtanulnánk, hogy kiáltsuk bele a nagyvilágba, hogy elvégeztetett, lehet csak hangos lenne, de nem lenne megváltó ereje annak az elvégeztetetnek. És ezért fontos azt megértenünk, hogy az a jól ismert és sokat megolvasott és sokat hallgatott történet, miért olyan fontos Krisztus Jézus lényegében, és miért ő kell, hogy a főszereplő legyen a húsvétunknak. Aztán mi sem mentünk el a Notre Dame mellett, mármint, hogy nem mentünk ki Párizsba, hogy megnézzük, de megemlítettük. Aztán eszembe jutott, hogy valahogy 2-3 napra rá valaki posztolt egy érdekes képet a Notre Dame belsejéből. Itt van, akiknek már ez ismerős, mert ők is már jártak így, hogy tűzvész után a kereszt maradt meg. És olyan érdekes volt belátni azt, hogy minden szana szét van, a tető leomlott, azok a nem tudom milyen oltárok, mert soha nem voltam bent így szanaszét szétégve, de középen egy fényes aranykereszt az áll. És úgy beszélgettünk szerdán, újból csak oda jutottunk vissza, hogy milyen csodás, hogy mi néha nem vagyunk elég bátrak hirdetni azt, hogy áll még a kereszt is, gyere, mert Jézus feltámadt és nála van gyógyír, akkor Isten megteszi egy tűzvész által, és hirdeti, hogy áll még a kereszt. Hiszem azt, hogy a Facebookon és a médiában ez a kép, ahogy körbefutott, sokaknak újból, vagy talán most elsőre eszébe jutott, hogy nicsak, miért pont ez a kereszt áll. Isten, és nem akarom elbagaterizálni, vagy túlságosan túl nagy jelentőséget adni ennek a történésnek, de úgy hiszem, hogy mindennek oka van. És olyan kicsit olyan jó volt látni a híradóba azt, mármint nem azt, hogy tűz volt, hanem azt, hogy beszéltek arról, hogy hyogyan menekítették ki az erekjéket. És először mindig arra gondolnánk, hát katolikus egyház, biztos különböző ilyen Mária szobrokat és hasonlókat menekítettek ki. És testvéreim, ha visszanézitek a híradót, vagy lehet így feltűnt nektek, csupa Jézussal kapcsolatos erekjékről beszéltek. És ha akarták, ha nem, oda kellett írni alá, hogy ez Jézusra utal. És a főcímbe oda kellett írni, hogy ez az erekje például Jézus tövis koronája. Hogy aztán az vagy nem, én ezt nem tudom emberileg megítélni. De hogy milyen érdekes, hogy még a hírekben is, amikor erekjéket mentettek, amik számunkra baptistáknak nem nagyon fontos, még akkor is Jézus hirdette magát a hírekben. Nem engedte meg, hogy ez a tűzvész által máshova elterülődjön a figyelem. Úgy, hogy beszélgettünk szerdán, úgy mélyebben beszélt velünk a lélek, és mondta, hogy látod, mered hirdetni, hogy áll még a kereszt? Úgy magamban elszámoltam, hogy körülbelül hány húsvét van már a hátam mögött. És hány prédikációt hallottunk már amúgy is ebbe a gyülekezetbe. És kicsit megszégyenített a lélek, hogy járunk gyülekezetbe, úgy várjuk az ünnepeket, és néha mindig arra gondolunk, hogy olyan jó lesz énekel, majd szépen az énekar, olyan jó ige hirdetéseket hallunk, mellette majd otthon ebédelünk, utána visszamegyünk, éneklünk közösen jókat. És néha, ne értsétek félre testvéreim, kell a közösségi alkalom. Csak néha lehet úgy viselkedem, és úgy élünk, mintha már a mennybe lennénk. És itt magunknak, kis gyülekezetünkben, gyülekezeteinkben, akár ott Debrecenben is, megéljük a mennyországunkat. Nagyon jó, mert hiszem azt, hogy amikor itt valaki ide belép, akkor még közelebb kerül a mennyországhoz. De Jézus azt mondja, a kereszt még áll, és nektek ezt kell hirdetni. Azt kívánom ma mindannyiunk számára, hogy legyünk ilyen bátrak, hogy akkor, amikor Isten figyelmeztet bennünket, hogy lehet, hogy nem élem meg elég valóságosan, lehet, hogy nem élem meg elég bátran a keresztény életemet, és nem tudok a mindennapokban fényesen a keresztre mutatni, akkor jöjjek hozzá most ezen az ünnepen, vegyek erőt, hogy tudjam mutatni másoknak. Igen, bukdácsolom, igen, nem vagyok tökéletes ember, de Jézus Krisztus és az ő keresztje, az ő halála által én is tökéletes lehetek, és neked is lehet részed ebben. Még egy utolsó gondolat, valakiknek már ezt mondtam néhány hete is egy menyegzőn, hogy a mostani pápa, a Ferenc pápa azt mondta, hogy nem kell missziózni. Nem missziózni kell, hanem úgy kell élni, hogy a körülötted levők kívánják azt az életet, amiben vagy. Engem nagyon megfedd és vizsgál most is a lélek. Tudok-e úgy élni a mindennapokban, hogy bátran megkívánják ezt az életet? Nem az én kis esendő életemet, ne értsétek félre, hanem hogy tudok-e úgy élni Krisztusra mutatva, vele őszintén megélni a keresztény életemet, hogy mások, a szomszédok, akik körülöttem vannak, azt mondják, nekem is erre a keresztre van szükségem. Ha neked összejött, ha neked te meggyógyultál, akkor én is meggyógyulhatok. Legyünk ilyen jelképek, legyünk ilyen missziós oszlopok a mai húsvéton is, ebben a világban, ebben a városban, ott, ahol élünk. Ezt kívánom. Amen. Thank you.
Mielőtt az énekar szolgálatát meghallgatnánk és szólnák az igéből is, szeretném sok szeretettel köszönteni a testvéreket, minden jelenlevőt, különösképpen azokat, akik hosszabb távollét után hazatértek, akár külföldről, akár egyetemistáinkat. Köszönjük mindazoknak, akik bekapcsolódtak a ma délutáni szolgálatba, és az előttünk álló ünnepen is, amíg szeretnének bekapcsolódni a szolgálatba, akkor szeretettel meghallgatjuk az ő szolgálatukat. Kívánjuk azt, hogy mindannyiunk számára ez a ma este is, vagy ez a mai nap, és a ránk következő húsvéti ünnep is jelentsen egy kimagasló szellemi üzenetet, ami tovább visz bennünket a lelki életben. Most kérem az énekkar szolgálatát, és utána az igéből fogok szólni.
Yeah.
Köszönjük szépen az énekarnak ezt az énekét is. Ez valóban egy nagyon ideillő ének. És ma úgy délelőtt, mint délután erről az áldott égi bárányról emlékezünk, ahogy el is hangzott, és ahogy ki van vetítve, hogy a mi húsvéti bárányunk megáldoztatott. Hát úgy önkéntelenül is feltevődik a kérdés, hogyha valakiben, ahogy Zsolt is felsorolta az előbb, hogy ilyen sok jó tulajdonság van benne, hogy ő a kiválasztott, ő az alázatos, ő az önfeláldozó, ő a tiszta, ő a szeplő nélküli, akkor miért kell egy ilyen személynek meghalnia? Valaki úgy fogalmazta meg, évekkel ezelőtt hallottam ezt a gondolatot, hogy soha nem ismernék meg Istent Jézus Krisztus nélkül. És soha nem értenénk meg Jézus Krisztust a kereszt nélkül. És soha nem értenénk meg a keresztet a bűn nélkül. És az első válasz az arra, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia, éppen a bűn kérdése volt. És ennek az igének is az alapján, de úgy általában véve az Úr Jézus életével és munkájával kapcsolatosan négy dolgot szeretnék elmondani a gyülekezetnek, amit az Úr a szívemre helyezett, hogy mit is üzen nekünk a kereszt, és mit üzen nekünk az Úr Jézus Krisztus áldozata. Elnézést kérek a hangom miatt, de egy kicsit a hűlés rányomja a bélyegét, de megpróbálom elmondani. Hát szeretném a bűn problémájával kezdeni. Mióta ember van a Földön, tudjuk a Bibliából, hogy szinte egyidejűleg megjelent a bűn is. És az emberiség legnagyobb problémája volt, és a legnagyobb problémája mindig a bűn kérdése lesz. A legtöbb haláleset a bűn miatt van. És ide lehet visszavezetni azt, hogy miért halnak meg a legtöbben. Feltevődhet a kérdés, hogy hát mi is a bűn valójában, és mit lehet bűnnek nevezni. Hát két dolgot fogalmaztam itt meg. Elsősorban az Isten elleni lázadás, amikor az emberek Isten ellen támadnak vagy lázadnak, vagy úgy is lehet mondani, hogy minden olyan szándék, gondolat vagy cselekedet, amely ellenkezik Isten akaratával. És a bűnnek az igazi megfogalmazását, vagy a bűnnek a helyes értelmezését egyedül Isten igében találjuk meg. Ha beszélgetünk emberekkel, a mindennapokban is, nagyon sokféle válasz van a bűnnel kapcsolatosan. Aztán van ugye a büntető törvénykönyv is, ami felsorolja, hogy például Romániában mi számít bűnnek, vagy éppen Magyarországon mi számít bűnnek. De a Biblia sokkal világosabban és sokkal egyértelműbben beszél arról, hogy nem csak az bűn, amit büntet a törvény, és amivel az ügyészek vádolják a bűnöst, vagy amivel aztán a bíró kimondja az ítéletet. A zsidókhoz írt levélben azt mondja Isten igéje, hogy Isten igéje élő és ható. És ott abban az igeversben azt mondja, hogy megítéli a gondolatot és a szándékokat is. Tehát nem csak az a bűn, ami látszik, ami nyilvánvaló, hanem még a szándék is lehet bűnös. Még a gondolat is lehet bűnös. Úgy eszembe jutott, ahogy készülődtem a bűnnel kapcsolatosan, hogy lehet, hogy sokszor nem vesszük mi annyira komolyan a bűnnek a kérdését. És nagypénteken is úgy ott van bennünk az, hogy hát nagypénteken az Úr Jézus meghalt a mi bűneinkért. De mit is jelent ez valóban? És mit is jelent a bűnnek a kérdése? Dávid azt mondja a 42. Zsoltárba, hogy kivontál engem a pusztulás gödréből és a sáros fertőből. És ez azt jelenti, testvérek, amit lehet, hogy nem veszünk nagyon komolyan, hogy minden bűn pusztít és minden bűn fertőz. Nem csak a látható bűnök és a nyilvánvaló bűnök, hanem a rejtegetett bűnök. És Dávid beszél a 19. Zsoltárban arról is, Uram, még a titkos bűnöktől is szabadíts meg engem. Mert Dávid tudta, hogy a bűn pusztít. A bűn összezavar. A bűn zűrzavart okoz. És ahova a bűn behatol, és ahol a bűnt megtűrik, ott előbb-utóbb annak pusztulás lesz a vége. És itt ebben a teremben is mind olyanok vagyunk, akiket a bűn valamilyen formában érintett. A bűnnek a pusztító hatását megtapasztaltuk. Lehet már gyermekkorunkban, lehet fiatalkorunkban, lehet az iskolában, lehet a munkahelyen, lehet egy szomszéd részéről, de minden ember ki van téve a bűn kérdésének. Azt mondja Isten igéje, hogy mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül, és nincs egyetlen igaz ember sem. És Isten már a kezdetektől fogva tudta azt, hogy az embernek szüksége van a bűntől való szabadulásra, és szükség van, mondjuk azt, hogy egy végleges és egy igazi megoldásra. És Isten elrendelte már az Ószövetségben az áldozatoknak a bemutatását, hogy megértesse az emberekkel azt, hogy nem lehet következmények nélkül vétkezni, és a bűn elszakít, és megszakítja a kapcsolatot az élő Istennel. De tudjuk, hogy ez nem jelentett megoldást. Ez nem volt a tökéletes megoldás, hanem szükség volt egy olyan megoldásra, ami teljes mértékben megoldja a bűnnek a problémáját. Ami egy áttörést ad a bűnnel kapcsolatosan. És az első üzenet, testvéreim, ezen a nagypénteken, és amikor a keresztre gondolunk az, hogy Jézus Krisztus az egyetlen igazi megoldás a bűn kérdésére. Nincs más. Nem elég az csak, hogyha kibeszéljük magunkból. Hát ezzel foglalkoznak pszichológusok is, foglalkoznak szakemberek, hogy mondd el, vagy önts ki a szíved valakinek, vagy közöld valakivel, és akkor felszabadulsz és megoldódsz. Valamennyit oldódik lehet az embernek a terhe, de az igazi megoldás Jézus Krisztusnak a keresztje a bűn kérdésére. És hogy milyen óriási pusztító erő van a bűnben, lehet, hogy sokan tudnának erről beszélni. Lehet, hogy valakik évekig küszködtek valamivel, amitől nem tudtak megszabadulni. Tudták azt, hogy rossz, tudták azt, hogy nem jó, és csak rossz eredménye van, rossz hatása van, és nem szabadultak meg. De aztán eljött mégis a szabadulás. De a bűnnek óriási ereje van. És egyedül nem is tudunk a bűneinktől megszabadulni. Jézus Krisztusnak az ereje kell hozzá. Egy néhány hete már péntek esténként a teremi gyülekezetben szoktunk beszélgetni gyülekezeti tagokkal. Az a szándékunk, hogy minden családdal, minden gyülekezeti taggal elbeszélgessünk. És ahogy elmélyülünk ezekben a beszélgetésekben, egyre inkább látjuk azt, hogy a bűn mennyire megnyomorítja a családok életét. Az a bűnös környezet mennyire visszahúzza őket a lelkéletben, és nem engedi azt, hogy kibontakozzanak még inkább a lelkéletben. És biztosan mindannyian tudnánk mondani eseteket, lehet a saját életünkből vagy környezetünkből. Eszembe jutott az is, hogy még egy teremi példát hadd mondjak, mert ez úgy közelebb áll hozzám ez a lelki szolgálat, hogy amikor sokszor foglalkoztunk törekvőkkel, akik vágytak arra, hogy, a gyülekezet tagjai legyenek. Emlékszem egy házas párra, akiknek többek között nagy megkötözöttségük volt a cigaretta. Nagyon sokat beszélgettünk velük, imádkoztunk velük. Sokszor már úgy belekeseredtek, már sírva imádkoztak, hogy az Úr szabadítsa meg őket. Aztán közeledett a bemerítés. Egy néhány hét múlva volt a bemerítés. És emlékszem, hogy éppen beszélgettünk ezzel, többek között ezzel a házaspárral is. És akkor is biztattuk őket, hogy tegyék le ezt a szenvedélyt is az Úr kezébe. Jézus Krisztusnak van hatalma, van ereje arra, hogy megtörje ezt a bűnt is. És ez a barátkozó testvérünk, hát elég ügyesen, elég jártas így az építkezésben, és hát ők így hazamentek a törekvőkkel való foglalkozáson, mi még maradtunk ott egy kicsit az imázba, egy kicsit néztük ott az épületet, hogy jó lenne valamit javítani rajta, és mondtuk, hát szólunk mi ennek a testvérünknek, ő majd megoldja, hogy ne hozzunk még külön szakembert. És eltelt egy olyan negyed óra, 20 perc, és azt mondtuk, hogy hát menjünk el a lakásukra, és beszéljük meg vele. Hát ahogy belépünk a lakásukba, ugye volt az a jó beszélgetés, imádkozás, hogy most letettük a cigarettát, ennek vége. Bemegyünk a lakásba, hát mi fogad bennünket, ott ülnek mind a ketten a kályha mellett, és úgy cigarettázok, mint két török. Vágni lehetett volna a füstet. Ilyen ereje van a bűnnek. Akkor nem szóltunk semmit. Nem mondtuk, hogy miért csináljátok, hát nem az előbb imádkoztunk, hát nem biztattunk benneteket. De aztán ez olyan fordulópontot jelentett náluk, hogy legközelebbi alkalommal jelentkeztek nálunk, és azt mondták, hogy testvér, nagyon szégyeljük magunkat. Nem tudunk aludni, nem tudtunk aludni éjszakákat. Annyira szégyeljük magunkat, hogy ott imádkozunk az imaházba, ott kérjük az Urat, és akkor ez jött ki belőle. De aztán hála az Úrnak, hogy átélték az Úr szabadító erejét, hatalmát, és a mai napig, különösen a férfi testvérünk az Ákosi Bibliaiskolába is már tavaly óta, vagy tavaly előtt óta már jár, és hűséges tagja, és látjuk, hogy fejlődik az Úr szolgálatában. A bűn nagyon sok nyomorúságot, nagyon sok szenvedést okozott. Nagyon sok álmatlan éjszakát okoz az embereknek. Családi életeket zavar meg. De testvéreim, szeretném azt mondani, hogy az Úr Jézus keresztje megoldás a bűn kérdésére. Úgy énekeljük az egyik énekben, hogy bűnömért és a te bűnödért kellett neki meghalnia. Egy másik dolog, amit üzen nekünk a kereszt, az Úr Jézus keresztje és a váltság halála, az engedelmesség. És ezen a nagypénteken emlékezzünk arra, hogy az Úr Jézus engedelmes volt Pál apostol szavaival, amit a Filippi gyülekezetnek írt, azt mondja, hogy Jézus engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. És az Úr Jézus egész földi életére jellemző volt ez az engedelmesség. És elmélkedtem azon, hogy mit is jelentett vajon az engedelmesség. Az engedelmesség az Úr Jézusnál főképpen azt jelentette, hogy teljes függőségben volt az Atyával. És az evangéliumokban van több olyan eset, ahol szerepel az a szó, hogy kell. És ahol így fogalmaz az evangélista, hogy kell, ott azt jelenti, hogy különösképpen azt az Atya parancsára, az Atya utasítására tette. Minden szolgálatot az Úr Jézus megbeszélt az Atyával, de különösképpen ezek az esetek nagyon figyelemre méltóak, és szeretnék csak egy-két ilyen esetet kiemelni, hogy amikor Zákeussal találkozik az Úr Jézus, akkor azt mondja a Zákeussal való találkozás közben, hogy ma a te házadban kell megszállnom. Tehát az nem egy véletlen találkozás volt, hogy hát éppen Jerikóba jártam, éppen véletlenül megálltam egy fa alatt, éppen véletlenül felnéztem, hát ki van ott, hát Zákeus. Na hát, ha éppen Zákeus van ott, akkor jó lesz, hogy ott. Mert Zákeus nem egy olyan ember volt, akinél csak úgy meg lehetett szállni. De Jézus tudta, hogy neki küldetése van, hogy egy ilyen megvetett, egy ilyen gyűlölt emberhez is bemenjen, és közösséget vállaljon vele, és Zákeus azon az estén, vagy azon az éjszakán megszabadult az ő bűneitől. Aztán ilyen eset a gadarai megszállott is, lehet, hogy még emlékeznek a testvérek az evangelizáció sorozatban, amikor Balogh Barnabás testvér beszélt arról, hogy Jézus elment oda is, meg megkereste azokat is, akik nem tudtak volna eljönni Jézushoz. Nem lett volna erejük, nem lett volna lehetőségük, de Jézus elment is, és megkereste őket. És azt olvassuk ott az evangéliumban, hogy csak ezért az egy dologért ment oda Jézus. Nem ment másért. És ahogy megszabadította a gadarai megszállottat, meg ahhoz egy kicsit beszélgettek vele, már is visszajöttek a tó innenső oldalára. Azért az egy dologért ment oda az Úr Jézus. És miért? Mert az Atya oda küldte őt. És itt a felolvasott igében is az Úr Jézus meg vagyok győződve arról, hogy az Atya indítására mondta azt, amikor az édesanyjáról gondoskodott, hogy ne maradjon az édesanyja támasz nélkül, hogy asszony, ime a te fiad, és Jánosnak pedig azt mondta, hogy ime a te anyád. Még nagyon sok dolgot lehetne itt említeni, de az Úr Jézus szenvedés történetével kapcsolatosan az engedelmességnek egy igazán nagy próbája ott volt a Gecsemáné kertben, amikor tudjuk, hogy többször is mondta az Úr Jézus, hogy Atyám, ha lehetséges, akkor múljék el ez a pohár. Úgy elgondolkodtam ezen is, hogy miért volt vajon ez a megtorpanás az Úr Jézusban. Mintha úgy elbizonytalanodott volna. Vagy mintha félt volna. Vajon mitől félt az Úr Jézus? Attól, hogy megkínozzák? Attól, hogy megverik? Attól, hogy kigúnyolják? Attól, hogy meg kell halnia? Ezt nem írja a Biblia, hogy mitől félt igazán az Úr Jézus. De abban nyugodtam úgy meg, ahogy erről gondolkodtam, hogy az Úr Jézus a leginkább attól félt, ha lehet ezt így mondani, hogy a bűnt ráteszi az Atya, és ő bűnné kell legyen, és érintkezésbe kell kerüljön a bűnnel. A bűnnek minden szörnyűségével. Ettől riadt vissza az Úr Jézus, mert ő soha nem vétkezett, soha nem volt köze semmilyen bűnhöz. De nem volt más út, nem volt más lehetőség. Meg kellett ízlelnie neki is a bűnnek a szörnyűségét, és a bűnnek a sötétségét. És itt lehetne beszélni arról, amit nem nagyon szoktunk mi szószékről beszélni, és én se akarok ebbe bele mélyülni most, de mennyi szörnyűsége van a bűnnek. Mennyi szörnyűsége van a bűnnek. A pedofiliától kezdve mindenféle szexuális perverzió, amik lassan már elfogadottá válnak, amik csak úgy tolakodnak, és úgy fertőzik meg az embert. És az Úr Jézus mindezt magára vállalta, és ezekért az emberekért is meghalt. Aztán a harmadik dolog, amit szeretnék itt a kereszttel kapcsolatosan megemlíteni, hogy a kereszt azt üzeni nekünk, hogy az Úr Jézus harcolt. Harcolt egész életében, és egy háborúban vett részt egész életében. Már gyerekkorától kezdve tudjuk azt, hogy az ellenség meg akarta semmisíteni. Egy néhány hónapos lehetett csak, amikor Heródes kiadta a parancsot ellene. Aztán, amikor nyilvánosan fellépett, akkor az ördög megkísértette, ott a magányban, ott a pusztában, Jézus egy harcban volt ott is. És egy nagyon jó példa számunkra, hogy akkor is, amikor nem lát senki, amikor egyedül vagy, és amikor következmények nélkül vétkezhetsz, mert úgysem tudja meg senki, az Úr Jézus példát adott abban, hogy a pusztában, ott, ahol senki nem volt, senki nem látta, ott is győzött. Nem bukott el. És megvívta azt a harcot. Aztán az evangéliumok bőven beszámolnak arról, hogy a vallási vezetők rossz indulata kísérte végig az Úr Jézus életét. És az Úr Jézus leleplezte a képmutatásukat, a rossz indulatukat, a pénzsóvárságukat. Aztán azt is látjuk, hogy Jézus mintha kiprovokált volna nagyon sok dolgot az ő szolgálata során. Például tudatosan gyógyított szombatnapon. És ott bennünk van a kérdés, hát miért nem gyógyított pénteken, vagy miért nem gyógyított vasárnap, vagy hétközben valamikor. És mindjárt nem kellett volna szembe kerülni a, úgymond a törvénnyel, vagy a vallási vezetőkkel. Jézus nagyon tudatosan tett mindent. És tudta azt, hogy ezek a vallási vezetők nagy tévejgésben vannak, és eltéveítik az egész népet. És ezek a dolgok felszínre kell jöjjenek, és fel kell venni a harcot a téveszmékkel szemben. Olvastam ezzel kapcsolatosan, hogy azt hirdették akkor a rabbik, hogy Isten az embert azért teremtette, hogy tartsa meg a szombatot. Ez volt az ember teremtésének a legfőbb célja, mert a szombat olyan szent, hogy Isten ezért teremtette az embert. És nincs szentebb dolog a szombatnál. És az Úr Jézus azért nyúlt bele sokszor ebbe az érzékeny pontba, hogy na lássuk csak, hogy mi a fontosabb. És egy nagyon, nagyon hétköznapi kérdést tett fel nekik. Ha van otthon egy házi állatotok, és beleesik véletlenül egy gödörbe, szombatnapon, mit tesztek? Ott hagyjátok, hogy másnapra pusztuljon el? Hát nem hagyjuk, kihúzzuk a gödörből, hogy nehogy elpusztuljon. És akkor az Úr Jézus azt kérdezi, hát egy birka, egy bárány, nektek többet ér, mint hogy egy ember meggyógyuljon és megszabaduljon? És nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat lett az emberért. Nagyon sok ilyen fonákság volt, és az Úr Jézus felszínre akarta mindezeket hozni. És azt mondja a János evangéliumában, hogy az igazság tesz szabaddá titeket. És érdekes megfigyelni a János evangéliumában azokat a hosszú, hosszú párbeszédeket, amiket folytat az Úr Jézus. És ő tudatosan felvette a harcot, és úgy néz ki, hogy ahogy haladtak előre az időben, az Úr Jézust egyre nagyobb és nagyobb ellenségeskedés vette körül. De Jézus felvállalt ezt a harcot. És a kereszt erről is szól, hogy felveszi a harcot. Arról sehol nem olvasunk, hogy az Úr Jézus megsértődött volna, vagy az Úr Jézus számon kérte volna azt, hogy miért beszélnek vele olyan csúnyán. Soha nem harcolt a saját igazáért, de Isten igazságáért mindig harcolt. És végül szeretnék még egy dolgot megemlíteni, hogy mit üzen számunkra a kereszt. A kereszt a győzelmet üzeni, drága testvéreim. A kereszt a győzelmet üzeni. úgy feltevődött bennem a kérdés, hogy vajon az ünnepeink közül melyik a legnagyobb ünnep? Vagy hova tennénk a rangsorba nagypénteket? Most például nem vagyunk annyian, mint szoktunk lenni karácsonykor. Karácsonykor annyian vagyunk, hogy még lócákat is kell hozni, minden szék megtelik, még a lócákra is elég sokan ráülnek. Aztán a karácsonyhoz kötődik nagyon sok érzelem, hogy az a szeretet ünnepe, meg az a család ünnepe. De akkor minek az ünnepe a nagypéntek ünnepe? Vagy hova tegyük ezt? Olyan negyediknek, ötödiknek az ünnepeink sorába? Vajon beleférne az első háromba? Gondolkodtam azon, testvéreim, hogy minden ünnepen történt valami egyedülálló dolog, valami csodálatos dolog. És mi az, ami történt igazából? Úgy elgondolkodtam azon is, hogy vannak olyan események az emberiség történelmében, amik úgy alapjába véve úgy megrengették a világot, és úgy megváltoztatták a világ addigi menetét. Most csak egyetlen dolgot szeretnék, nem mentem nagyon vissza a középkorba, meg az ókorba, onnan is lehetne nagyon sok példát hozni. A 21. századból, tehát egy pár évvel mentem csak vissza, amiről biztos vagyok, hogy mindenki hallott. A szeptember 11-i terrortámadás a Világkereskedelmi Központ ellen. És amit azután hallani lehetett a híradásokban, az volt, amit nagyon sokszor elmondtak a biztonságpolitikai szakértők is, hogy a világunk, ami eddig volt, annak vége. Ezen túl minden másképp lesz. És valóban van annyi igazság benne, hogy az emberek jobban félnek most már ezektől a támadásoktól. Ha valaki repülőgépen utazik, akkor sokkal tüzetesebben átvizsgálják, és még nagyon-nagyon sok minden, de mondjam azt, hogy nagyon sok kellemetlenség származott már ebből. Testvéreim, mi történt vajon nagypénteken? Nagypénteken az történt, hogy az Úr Jézus felvette a harcot a sötétség erői ellen, és szeretnék itt egy ige szakaszt felolvasni a Kolossei levélből, amit Pál apostol úgy fogalmaz meg, és titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhedő adóslevelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Testvéreim, ott a kereszt mellett, vagy a kereszt alatt többen voltak, akik végignézték az Úr Jézus szenvedését és az Úr Jézus haláltusáját. De a legtöbben csak azt látták, hogy van egy vérző ember, aki némán tűri a szidalmat, némán tűri a gyalázást, némán tűri azt, hogy lassan kimegy belőle minden erő, de igazából egy hatalmas küzdelem zajlott le ott a kereszten. És az azt megelőző órákban. Az Úr kijelentette ezt Pál apostolnak, hogy az történt a kereszten, hogy Jézus lefegyverezte az ördögi erőket és fejedelemségeket, és nyilvánosan megszégyenítette őket. És nagypéntek óta a mi világunk más lett. A mi szellemi világunk nagyot fordult nagypéntek óta. És szeretném itt azt elmondani, hogy nagypéntek óta a kereszt elindult mondjuk azt, hogy a világ hódító útjára. Milliók és százmilliók élték már azt meg, hogy Jézus áldozatát elfogadva megváltozott az életük. Mert hittel feltekintettek az Úr Jézus keresztjére. Mert a bűnnek az erejét megtörte az Úr Jézus az ő golgotai áldozatában. És még szeretnék egy kis szakaszt felolvasni a Jelenések könyvéből, hogy hogyan látszik, vagy hogyan látszott ez a mennyország szemszögéből. Az emberek csak egy vérző embert láttak, egy meghalt embert láttak ott a kereszten, aki példáson viselte az ő sorsát, mondjuk így, vagy az ő szolgálatát. De hogyan látta ezt János apostol, és szeretném ezt felolvasni a Jelenések könyve 5. részéből. És láttam, és sok angyal hangját hallottam a trónus, az élőlények és a vének körül. Számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt. És így szóltak hatalmas hangon, méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. És hallottam, hogy minden teremtmény, a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja, a királyi széken ülőjé, és a bárányé, az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. A 4 élőlény így szólt, ámen, és a vének leborultak, és imádták őt. Testvéreim, ez a mennyei perspektíva. És most az Úr bennünket is hív arra, hogy imádjuk őt, és köszönjük meg mindazt, amit életünk tett az Úr Jézus. Jó volt hallani az énekkar énekeit is, olyan szépek ezek az énekek. Jó volt hallani a bizonságtevéseket is, a költeményt, és minden, ami ma délután itt történt. De köszönjük meg az Úr Jézusnak azt, amit érettünk tett. Köszönjük meg az ő áldozatát.
Thank you. hogy szépen.